Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Somogyi Szilárddal. Földünk csak egy bölcső, amelyet egyszer majd maga mögött hagy az emberiség. Ezt a gondolatot vallja Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós is, és hiszi, hogy nem vagyunk egyedül a világegyetemben. Ugyan több mint 40 év telt már el az űrutazása óta, a tábornoki rangban levő egykori vadászpilóta mindennapjait azonban továbbra is meghatározza ez. Alapítványt, egyesületet vezet, és többek között azért lobbizik, hogy még az idén létrejöjjön az a megállapodás, amelynek eredményeként újabb magyar, ezúttal egy űrhajós nő követhetné őt az asztronauták sorában. Tábornok úr, most, ahogy jöttünk ide az ön irodájához, itt láttuk a főbejáraton egy nagyon szép nevű alapítvány, vagy pedig ügynökségnek a nevét, hogy tehát, hogy a világűr a földért.
A föld jövőért. Ez egy alapítvány. Volt nemzetközi alapítvány, én hoztam létre, most átalakítjuk, de a célja, feladata ugyanaz megmarad. Egy egyesületet csinálunk, és az egyesületnek az a házi feladata, a célja, hogy bemutassa az életkortól függetlenül mindenki számára, aki érdeklődik az űrkutatás iránt, űr tevékenység iránt. Én azt hiszem, hogy ma beszélni 2021-ben világűr nélkül és a jövőbe gondolkodni újból, ezt megemlítem, szerintem elképzelhetetlen. Ma már a gyerekeknek, én unokáimnak a zsebében ott van a telefon, okostelefon is, ők kitalálják, hogy hogy lehet nagyapát fölhívni, és hogy lehet kapcsolatot Skype-on keresni, holott még a betűket nem ismerik, csak azt tudják, hogy ha ezeket megnyomogatom, akkor ebből lesz valami kapcsolat nagyapával. És ezek fantasztikus dolgok, ám is az a gyerekek ezt kapják az élettől. Már nem beszél az általános iskolásokról, egyetemisták, a fő- és középiskolásokról. Hát számukra már annyira természetessé válik mindaz, amit ma a tudomány szempontjából megkaphat a gyerek, megkaphat a felnőtt. Ma már nincsenek távolságok.
Értem. Hogyha a gyerekkort tetszett, vagy a gyerekeket említeni, napjaink gyermekeit, akkor biztos ön is látta több helyen, hogy azok a fajta tornagyakorlatok, vagy pedig technikák, például vannak ugye különböző élményparkok, ahol drót kötélen ereszkednek le, igaz, hogy bukósisakba, vagy pedig fejvédővel, azért megfelelő biztonsági körülmények
most,
között.
Most, az én gyerekkoromban ilyen
nem. De olyanokat csinálnak, amiket annak idején a 80-as években, amikor az önök kiképzéséről lehetett a tévéhíradóban néha pár kockát látni, ami akkor megfelel talán egy ilyen nagyon meredeknek tűnő gyakorlatoknak, ma szinte ilyeneket visznek végbe fiatalkorú emberek, tehát hogy maga az emberiség is fejlődik, tehát nem csak a technika? Tehát, hogy...
Hát biztos, hát miért ne fejlődne? Hát hogy ne fejlődne? Természetesen nincs ezzel probléma. Csak azért az űrhajós kiképzés, meg az ilyen parkokban lévő dolog, az egymástól nagyon...
Távol áll azért,
távol
ugye?
Áll, igen.
Tehát ott azért még nem vagyunk, hogy egy... Értem, az
még messze van. Az űrhajósokat mindig kiválogatták, és ki fogják válogatni. Nem úgy van, hogy fogom magam, és szeretek olvasni, és szeretek tanulni. Nagyon sok jogász, ügyvéd barátom van, és mindig nem vitatkozunk, csak beszélgetünk. És mondtam, hogy milyen egyszerű, hogy aki szeret olvasni, és van hozzá türelme, bírja fenékkel, akkor elvégzi az egyetemet, és jogász lesz belőle, ügyvéd lesz belőle. De hát ez nálunk, ez nem így volt. Nem így volt, hanem...
Mi kell hozzá? Milyen plusz kell még ahhoz?
Azt hiszem, hogy erről az ember azért nem szívesen beszél, mert ugyan mindenen átmentem, sikerrel teljesítettem a dolgokat, együtt a Magyari Bélával annak idén, amikor már csak ketten maradtunk. Tehát sok olyan plusz van, ami ha tetszik, hanem meghatározó kell, hogy váljon a űrhajós a szemben. Tudnék, lehet valaki hihetetlen nagyszerű elméleti fizikus, biológus, bárki, de éppen űrhajósnak nem jó. A kettő nem ugyanaz. Az űrhajós valahogy egy ilyen összegyúrt, egy ilyen mixből készült valakinek kell, hogy legyen, mert én biztos vagyok, hogy Magyarországon is, amikor kiválogattak bennünket, mondjuk akkor csak vadászpilóták közül lehetett választani, de lehetett volna sportolók közül is választani, gondolom én, mert azért ők is nagyon-nagyon fegyelmezettek és felkészültek egy bizonyos, de nem biztos, hogy űrhajósnak jó lett volna. Tehát ez benne a finomság, hogy talán mi mindig azt mondjuk, hogy igen, igen, nagyon sok minden kell ahhoz, hogy elkerüljél addig, hogy részt vehess egy űrhajós kiképzésben.
Hogy eljuthasson odáig az ember,
ugye? Eljuthasson, úgy van. Aztán, hogyha még sikerül, és még a világűrt is megjárt, hát ennél csodálatosabb dolog talán az ember életében nincs.
Nem szeretnék udvariatlannak tűnni, de akkor hadd kérdezzük meg, hogy az ön konkrét esetében. Tehát, hogyha jól tudom, akkor az egész végén már négyen voltak játékban talán, és akkor abból választották ki Magyari Bélát, illetve önt a végső kettősre, hogy abból lesz majd az egyetlen első űrhajós. Hogy mi lehetett az a plusz, ami az ön javára döntött el a mérleg nyelvét.
Hogy hát, ha erről beszélünk, akkor azzal kellene kezdeni, hogy voltunk 95-en.
95 voltak a start vonalon legelőször.
Úgy van. 97-ből, 95-ből maradtunk 27-en. 27-ből maradtunk 11-en. 11-ből maradtunk 7-en. 7-ből maradtunk 4-en. 4-ből 2, és 2-ből 1 repült. Margot Bertalan.
Volt önnek a kezdetekkor, amikor még 97-en voltak, egy belső meggyőződése, hogy ön lesz az?
Nem.
Mikor kezdett?
Még élesedne a dolog? Hát amikor már olyan 25, 11, 7, hát akkor már úgy gondolkodtunk azon, vagy legalábbis én is, a többi kollégáimmal együtt, hogy hát azért most már nagyon-nagyon komolyan kellene ezzel a dologgal foglalkozni, mert először mi sem hittük a szó, hogy űrhajós, oké, rendben van. De az, hogy az mit jelent, mennyi minden lemondással jár, mit kell majd, és hogy kell teljesíteni, azt azért nem tudtuk.
Értem. Nem tudtuk. Soha előttük, önök előtt ezt még nem csinálta, ugye Magyarországon?
Hát mondtam, a legnagyobb probléma az én életemben az volt, én azt hiszem a többiekében is, a lengyel űrhajós esetében, vagy éppen a szlovák űrhajós esetében is, hogy nem volt, aki elmondja, elmagyarázza, hogy na mire kell odafigyelni. Én is mindent magam kellett, hogy megtapasztaljak, és azt a rengeteg információt át kellett, hogy adják, át is adták le a kalappal, és én nagyon-nagyon tiszteltem, szerettem a szovjet kollégákat, mert az űrrepülése még csak velük.
Igen.
Kerültem kapcsolatba.
Tehát szovjet programban volt, ugye? Szovjet-magyar közös program.
Interkozmosz program, úgy van pontosan. És utána a űrrepülésem után már úgy kinyílt a világ, mert akkor az amerikai űrhajósokkal, utánam repült a francia űrhajós, utána az indiai űrhajós, utána repült az angol űrhajós, a japán űrhajós, mind Magyarország Érde. Után. Ez egy fantasztikus dolog volt.
És mindenképp.
És akkor igen, hát az nemzetek sorában mi voltunk magyarok, a hetedikek. És ráadásul a tudományos program, ami miatt én a világűrbe kerültem, az egy olyan fantasztikus, nagyszerű teljesítmény volt a magyar mérnökök, kutatók részéről, és a végén hát én teljesítettem mindezt, amire azóta is büszkék vagyunk.
Értem. Tábornok úr, nem nagyon akarom erőltetni a kiválasztásnak a menetét, vagy a kiválasztás okait, akkor, hogyha fordítva, megfordítva teszem föl a kérdést. Tehát, hogyha ön lenne a bíráló bizottságnak az elnöke, vagy a kiváló bizottságnak az elnöke, aki a szóba jöhető emberek közül választana, akkor a Farkas Bertalant miért választotta volna ön ki? Mi volt az a plusz, amivel ön rendelkezett? Vagy akkor ott abban a pillanatban ön hozta a legjobb teljesítményt, vagy...
Hát biztos, hogy a legjobbnak kellett lenni, mert másképp nem, el sem jutsz addig. Nem, a kettőben már nem lehetsz benne. Ha már kettőből kell válogatni,
igen,
akkor is valami. Plusz mindig megkérdezték tőlem ezt, és az ember ilyenkor nem tud mit válaszolni. Hát nem én döntöttem.
Értem.
Nem Magyari Béla döntött. A kettőnk sorsa fölött mások döntöttek. Nyilván volt akkor egy politikai bizottság abban az időben, volt Kádár János, és akkor a végén rám esett a választás az, hogy én mit csináltam volna egy ilyen szituációban, én nem tudom, de az ember magát
nehezen tudja minősíteni, ugye?
Egyáltalán, úgy van, pontosan.
Annyira jó véleménnyel vagyunk magunkról, hogy ezt talán túlzás is ad neki mondani.
Ezt így nem mondom. Biztos, hogy én nekem is voltak olyan hibáim, problémáim, minden egyes embernél ez előfordulhat, de ha ezt mérlegelték, mert nyilván mérlegelni kellett, akkor mégis azt mondták, hogy aki a legjobb, az menjen.
Értem.
És így kerültem én a világ. Na most ennek azért nagyon érdekes, a kérdés nagyon érdekes az ő részéről, mert én úgy hiszem, hogy előttem van egy fantasztikus, csodálatos dolog még, ami újból egy óriási lökést, energia pluszt tud számomra biztosítani. Tudnék, én szerettem volna még egyszer a világűrbe kerülni, ez nem sikerült. Nem én voltam a hibás, ennek volt politikai hátter, ennek volt mindenféle hátteret. Nem kitalálni kell, hanem el kell fogadni, hogy ez így történt. De most előttünk áll egy nagyon szép feladat, a következő magyar űröst kiválogatni.
Van erről konkrét szó?
Ehogy az éppen, ehogy ne, hát ezen dolgozom. És dolgozunk szakemberekkel együtt. Igen, 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 szeretnénk már csak a következő magyar űrhajóst, akár hölgyet.
Akár hölgy is, ugye?
Úgy bizony, pontosan, igen, igen, miért ne?
Talán nem is lenne baj, hogyha a nemek közti egyenlőtlenség akár a világűrbe is kiegyenlítődne, vagy legalábbis elindulna azon a vonalon, hogy kiegyenlítődjön.
Hát amikor erről beszéltünk Orbán miniszterelnök úrral, én mosolyogva mondtam neki, de kíváncsi voltam, hogy vajon mit fog szólni, mondom, hát milyen csodálatos dolog lenne, hogyha a kiválogatott csapatból a két ember közül egyik hölgy lenne. És akkor rám nézett, mosolygott, azt mondja, hogy jó, ez egy nagyon jó ötlet. És én azt hiszem, ettől a pillanattól kezdve nyitottá tettük ezt az egészet, és nyilván lesznek feltételek, hogy kik azok, akik jelentkezhetnek, és akkor ugyanúgy, mint mi esetünkben, szűkül a kör, és ha végén lesz egy hölgy, meg egy fiatalember,
nagy kíváncsisággal várjuk.
Nem kíváncsiság, hát van már orosz űrhajós, van szovjet űrhajós nő, vannak amerikaiak, vannak olaszok, vannak japánok, vannak kínaiak, vannak franciák, hát miért lenne magyar?
Pontosan, pontosan.
Miért?
Ezzel is betagozódna a nagy, vagy az, hogy is mondjam, a jelentős nemzetek sorába a magyar.
Hát én azt hiszem, hogy hetedik a nemzetek sorában lenni egy világűr, békés célú űrkutatási programban, az egy nagyszerű dolog.
Tábornok úr, hogyha volt ilyen nagy lelkű és beavatott ebbe a közeljövőbe megvalósulható terve, tudná esetleg pontosítani, hogy nagyságrendileg ez mikor valósulhatna meg, maga az, hogy elindul a kiválasztási folyamat? Tehát, hogy a 2020...
A következőről szól a történet, hogyha ebben az évben a legmagasabb szinten aláírják, hogy igen, ez az egyezmény megköttetődött, akkor Magyarországon elindul a kiválogatás. És akkor a feltételeknek, akik megfelelnek, azért tesszük nyitottan, mert lehet itt jelentkezni mindenkinek, de hát ott nyilván van életkori sajátosság, akkor van iskolai végzettség, nagyon sok minden van, és akkor utána jönnek azok a kis finomságok, idézőjelbe teszem,
igen,
ami egyáltalán nem finomság, hanem különböző dolgokon kell keresztül, mert hát az, hogy valakinek a fizikai állóképessége, valakinek a törés határa, a túlig kell, hogy legyen, az biztos is lehet, hogy sportolók is lesznek, akik fognak, gondolom én, jelentkezni, de a legeslegfontosabb számunkra az, és számomra az, hogy nem űrturistát akarunk a világűrbe küldeni, hanem olyan nagyon komoly tudományos programot kap a következő magyar űrös, amiért van értelme a világűrbe menni. A világűr az egy nagyon bonyolult és nagyon drága dolog. Arra Magyarországon, én azt hiszem, nincs pénz, vagy Magyarországnak nincs pénze, teljesen mindegy, hogy milyen berendezkedése lenne az országunknak, hogy turistákat enged. A turista az megengedheti magának, ha van annyi tartalék, mint ahogy az életben ez
igen,
működött is. Pénze volt, az orvosok engedték, fölment, igazából nem nagyon nyúljon semmihez, jöjjön vissza, és megfizette a 25-30 millió dollárt.
Értem.
Ez turista. de egy turista, az turista, egy profi módon felkészített a töröspati, annak lényegesen többet kell, annak hasznot kell, hogy jelentsen, és nem az, hogy most én fönt vagyok a világűrben, és súlytalanság, és gyönyörködök a földben.
Értem, értem.
Annak haszna kell, hogy legyen tudományos szempontból. Ha jól a tudom, jövőt illetően.
Az űrturisták között szintén szerencsésen van egy magyar származású. Hogyan? Talán, ugye? A Charles Simonyi.
Charles Simonyi, igen. Személyesen ismerem őt, ott voltam a startján. Igen, hát ő magyar származású, de amerikai állampolgár.
Igen. Tehát akkor úgy lehet fölfogni, ugye, hogy van egy szakember űrhajós, meg van egy turista űrhajós, és az önök elképzelésébe, tehát Magyarország következő űrhajós, az mindenképpen egy szakembernek, tehát dolgozni kell menni az űrbe. Értem. Beszélgetésünk elején tetszett említeni, megemlékeztünk róla, ugye, hogy több mint 40 év telt el az ön űrutazása óta. Ha egy ember egy nagyon szép helyen és egy olyan helyen járt, de 40 évvel ezelőtt, ami valószínűleg nagyon a szívéhez nőtt, ennyi idő után megjelenik még a mindennapokban, akár emlékképek formájában, tehát például milyen gyakran gondol vissza erre a mindmáig egyedi lehetőségre, hogy az űrben járt?
Hát én azt hiszem, hogy ha az ember akarná, sem tudna elfelejteni. Hát ma itt ülünk együtt, beszélgetünk arról, amit én valamikor megcsináltam, fönn voltam a világűrben. A múlt héten a televízió, hát én állandóan foglalkoztatják.
Tehát, hogyha nem is jutna magától az eszébe, azért eszébe is juttatják, ugye?
Most a hétvégén kellene találkozzak külföldiekkel, szintén Szerbiából lesznek itt, akkor Szerbiából szeretnének átjönni újságírók, ugyanúgy interjút készíteni. Úgyhogy az embernek nincs ideje elfelejteni ezt az egészet.
Értem. Tehát folyamatosan benne van a témában, ugye?
Igen.
Ráadásul ugye azt is említsük meg, hogy ez a beszélgetés május elején készül, és ön az űrutazás ugye szintén május hónapra esett. Tehát ilyen szempontból minden egyes évben, tehát a május az még talán plusz.
Május 26.
Május 26-án indultak, ugye?
Start, igen. Június 3. Akkor jöttünk vissza.
Június 3.
Tehát az most itt van.
Na, hát akkor pont jókor jött, hogy jól jött ki a szervezés,
igen,
hogy
igen,
így van.
Igen.
Hogy egy kicsit még visszatérjünk a komolyabb, vagy mondjuk úgy, hogy tehát egy kicsit ilyen eszmeibb témához. Hogy látja ön az űrkutatásnak a hosszú távú lehetőségeit? Mert ugye innét a Földről nézve az, hogyha valaki kijut a világűrbe, az egy nagy dolog. De a világűr távlatai, tehát az, hogy mi egy kis porszem vagyunk valószínűleg az egész univerzumban, hogyha egy pillanatra becsuknánk, behunynánk a szemünket, és kinyitnánk egy 100 év múlva, hol lehetne ön szerint az űrkutatás?
Hát én azt hiszem, hogy a 20. század az űrkutatás szempontjából az azért érdekes, mert akkor kezdődött minden. Ennek nyilván technikai lehetőségeit kellett először megteremteni. Le kellett győzni a földi gravitációt, ez rakéták kellettek, másképp ez nem működött. És akkor a végén most ott tartunk, hogy eljutott már ember a Holdra, most ott tartunk, hogy most már tudjuk a Hold másik felén, amit mi nem látunk, ott is már szállt le űrhajós, igaz, hogy nem űrhajósokkal. Ott tartunk, hogy a jövőt illetően ebben az évszázadban biztos, hogy újból a Hold előtérbe kerül, tudnilik a Hold, de a jövő űrkutatás szempontjából el tudom képzelni, vagy el tudjuk képzelni, mint egy platformot. Tehát a Hold azért mégiscsak közelebb van a Földünkhöz, 350 ezer.
Tehát mindegy elővárosi megálló, ugye a vonatoknál?
Hát valahol igen, hogyha nagyon a jövőben látunk, akkor valami ilyesmi. És akkor onnan indítanak majd űrállomásokat vagy űrhajókat a Hold felszínénől. Na de ehhez a Hold felszínén létre kell hozni különböző olyan lehetőségeket, hogy megteremtsen az élet feltételt az ott dolgozó, ott élő űrhajósok számára.
Időigényes történet, ugye?
Hát időigényes, én azt hiszem, hogyha nem a háborúra fordítanák azok, akik ilyen dolgokkal foglalkoznak, hanem a fegyverkezésnek nagyon nagy részét a békés célú űrkutatásba fektetnék, és nem az egymás ellenségeskedéséért, akkor ez biztos, hogy sokkal, de sokkal hamarabb eljutnánk addig. Ez technikailag hajtóművek kellenek, amik képesek lesznek a nagy távolságot lehet. Az a probléma, hogy például a Mars körüli repülés, a Marson törődő leszállás oda-vissza körülbelül 2 év a mostani játékszabályok szerint. Két év, az hihetetlen nagy idő.
Évet egy száguldó űrhajóba tölteni, ugye?
Hát egy száguldó űrhajóba és egy csapatban tölteni. Na, ez az, ami nem mindegy. Na most a csapatot hogy fogják kiválasztani? Csak férfiak lesznek? Hát a csak hölgyek az biztos, hogy nem. Vegyes csapat lesz.
Az elképzelhetetlen, hogy csak hölgyek legyenek?
Hát az elején biztos, hogy nem.
Inkább a fizikai adottságok miatt?
Igen. Hát sok olyan dolog van, amit mondjuk a űrhajós lányok tökéletesen megoldottak. De hát ez mind föld körüli pályán keringő űrállomások.
Tehát a legjobb dolgozik. Inkább a vegyes csapat, ugye?
Hát ezt a jó ég tudja. Nem biztos, hogy tudnélik. A következő űrhajósok kiválogatása szempontjából a pszichés dolgok nagyon előtérbe fognak kerülni, és rengeteg olyan teszten kell majd végigmenni a megbízhatóság szempontjából, a tarthatóság szempontjából, a kifáradhatatlanság szempontjából. Miért a Földön is vannak olyan pillanatok, amikor egy-egy dolog megtörténik, és az illető úgymond használhatatlan nála válik, vagy éppen agresszívá válik.
Igen.
Na hát ilyen a világűrbe egy csapatban ilyen nem lehet. Értem. Fogom magam, és akkor nem te vagy a parancsnok, akit téged ugyan kineveztek, hanem én átveszem a parancsnokságot, mert mit tudom, én kicsit megbolondultam.
Tehát azt, amit a fantasztikus filmekben látunk, forgatókönyveket olykor, hogy itt ilyen átrendeződések, vagy a úgynevezett tengeralattjáró betegség, az összezártságnak a problémái, akár ilyen agresszív viselkedésben is mutatkoznak, ez valós, ugye?
Ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, ez az összezártat. Nem akartam én kitérni ilyen-olyan dolgokra, de például lehet, hogy az a sportoló, aki szuper teljesítményt képes nyújtani, és egy ilyen típusú vizsgálat során kiesik. Tehát ő maradjon lenne a Földön, sportoljon, de arra, hogy a világűrt megjárja egy csapaton belül, mert ma már nem úgy lesznek az űrhajósok, hogy egy ember megy, mint annak idején ment a Gagarin, meg ment
utána. Tehát mindig csapatban, ugye?
Hát most már ez csapatmunka.
Tábornok úr, ez most csak ilyen mondjuk úgy eretnek, vagy a laikus kibic közbeszólása a részemről, hogy azt el tudna ön képzelni, hogy olyan emberek mennének a vegyes csapatba, akik a Földön egy párt alkotnak? Tehát, hogy, mert ugye ez mindig olyan egy kicsit ilyen tabuizált kérdés, hogy 2-3 férfi fönt van az űrállomáson már egy éve, de azoknak az embereknek vannak azért mondjuk ki szexuális vágyai, nemi vágyai, hogy ezeket mindig valamilyen módon el kell folytani, vagy esetleg valamilyen más beavatkozása, tehát mondjuk gyógyszeresen inkább visszatartják ezeket az ösztönöket, hogy ez szintén problémát okoz ez?
Biztos, hogy problémát fog okozni a jövőt illetően. Most még itt fölkörüli űrállomásokon ez annyira talán nem tudnilik, ha folyamatosan leterhelik munkával az űröst, akkor ha tetszik, ha nem azzal fog foglalkozni.
Igen.
És főleg, hogyha nincs is a közelében senki olyan, aki ne talántán más célból is igénybe vehető. Mosoljunk ezen, ezek nagyon-nagyon természetesen...
Konfliktusforrások lehetnek, ugye?
Abszolút lehet. Hát, ha csak úgy belegondol az ember, hogy mit tudom én, elrepülne a Holdra 4 ember, és abból van egy nő, 3 férfi, vagy éppen fele-fele, hát a jó ég tudja, hogy mi lenne ebből a csapatból akkor, ha nem úgy készítik fel őket, hogy
márpedig.
Na ez az orvos biológia szempontjából ez egy nagyon-nagyon ütős kérdés lesz a jövőt illetve.
Értem. Azt el tudja képzelni, ugye itt már tetszett említeni, hogy a Holdat, mint egy előretolt platformot felhasználni az űrhajók indításához. Távolabb lépve, el tudja ilyen pár évszázados léptékekbe képzelni, hogy az ember, tehát a földi ember, a Homo sapiens megjelenjen más bolygókon is, mint ott lakó?
Én hát több száz év múlva a jó ég tudja, hogy mi lesz. Én annak örülnék, ha több száz év múlva, mondjuk 500 év múlva, vegyük egy ilyen sarkallatos pontot vegyünk, 500 év múlva, én azt szeretném, ha a Föld mint olyan, az akkor élő emberek számára egy biztonságos Föld lenne, bolygó lenne. Tudnélik, ha belegondolunk mindannyian, a nagy univerzumban, amiben mi csak egy pontocskák vagyunk, mi ugyanúgy, mint az űrhajósok, a Földünk az egy űrállomás. Ezen az űrállomáson most él 7 milliárd ember, vagy 7,5 milliárd ember. Néhányan közülük már kimentek a világűrbe, kicsit elhagytuk a Földünket, de azért mégiscsak ide tartozunk. 500 év múlva a technikai fejlődés lehet, hogy lehetővé fogja tenni, hogy nem tudom én, akár emberek, akik képesek vállalni azt, hogy igen, elmegyek egy távolabbi bolygóra, és akkor én nem akarok visszajönni, ott akarok letelepedni. Na most, hát azért ez nem elmondani talán könnyű, de hogy ott fognak gyerekek születni, hogy ott lesznek családok, vagy ott lesznek olyan munkahelyeket, az biztos, hogy meg lehet szervezni, sőt, hát a munkanélkül semmi
jövő. Az csak az űrturistáskodás, ugye?
Igen. Kettő nem ugyanaz. Pontosan erről szól a történet. Tehát el lehet képzelni, de én annak vagyok a híve, hogy ha a Földünk megmarad, ez a kis törékeny, ez a nagyon-nagyon kis törékeny bolygó megmarad az emberek számára, a földi emberek számára, egy nagyszerű űrállomásá, az azért egy csodálatos dolog lenne. Ha az emberiség, Cilokovszki azt mondta, hogy igen, a mi Földünk gyakorlatilag olyan, mint a csecsemő gyereknek a kalibel, a bölcső, és abból a bölcsőből a gyerek kimászik. Egyszer az emberiség is a bölcsőjéből kimászik. Ez már megtörtént, most már vagyunk a világűrben folyamatosan, voltunk a Holdon, amiről az előbb beszéltünk. És nagyon elképzelhető, hogy a Marsot vették a űrkutatók a legközelebb álló olyan bolygóvá, amelyiken elképzelhető, hogy ne talántán valamikor volt valamilyen élet, feltételt tudott biztosítani a teremtő, vagy én nem tudom, aki ezt az egészet létrehozta. Na de azt is be kell bizonyítani, igen, volt valami. És miért? Én annak vagyok híve, mert sokszor másképp szokták ezt megkérdezni tőlem, hogy hiszek abban, hogy van-e rajtunk kívül. És én mindig azt mondtam, hogy igen, hiszek. Nem létezik, hogy csak mi lennénk a nagy világ mindenségben. A világ mindenség nem a Marsról, melyről a néhány 8 nagy bolygóról, égitestről szól a történet. Hát ma már a Tejút rendszer is annyira úgymond felkutatott, hogy kiderült, hogy most már nem is egy van belőle.
Tehát, hogy galaxisokból vannak,
úgy
ugye?
Úgy van, pontosan úgy van.
Tehát egy nagyon szép, hogy is mondjam, filozofikus hasonlattal, ha jól értettem, Cilokovszkijtól vett példával, ugye tehát ahol most vagyunk, egy bölcső, amit előbb-utóbb, itt lehet, hogy az előbb és az utóbb is 100 éveket jelent, de hogy magunk mögött hagyjuk ezt a bölcsőt. Jól értettem akkor, ugye? Az
igen, szabályt? Valóban, ő ezt így fogalmazta meg a 19. században. 20. században megtörtént, hogy kiléptünk a bölcsőből, és majd a 21., 22., 23. században viszont az is elképzelhető, hogy lesznek arra alkalmas emberek, akik van már most is. Már én hallottam és tudok, személyesen ugye nincs semmilyen kapcsolat, de olyan amerikai emberek léteznek, akik úgy akarnak menni a Mars, hogy nem akarnak visszajönni.
Tehát, hogy ezt ők most eldöntötték.
Az ember tudatában már benne van, és ezek ilyen 15-16 éves gyerekek. Na, egy dolog a gyereki gondolkodásmód, na jó, de hát, hogyha ő magában elgondolja, akkor elképzelhető, hogy nagyon sokat fog tanulni. Mert nyilván azért oda is olyan fizikai állóképességgel rendelkező emberek kellenek, nem a 70 éves bácsi, aki azért megy el a Marsra, hogy ott halljon meg. Hát azért gondolom,
világos. Hogy, tehát, hogy teljesen más jellegű inkább.
Hát, teljesen, úgy van, teljesen más jellegű. És én biztos vagyok abban, hogy valamikor eljön az az idő, amikor olyan űrhajók lesznek, olyan űrállomások, amint fedélzetén, csak ugyan vállalkozó szellem emberek megpróbálják.
biztos, hogy mindenféle helyzetre volt megoldásuk. Tehát, hogyha ne adj Isten előáll valami technikai zavar, arra mi a megoldás? Ha nem tudom én, előfordul bent valami probléma, arra mi a megoldás? De vajon volt-e arra, mai divatos szóval mondva protokolljuk, hogyha valaki bekopogtat az ablakon, tehát hogyha már előbb említettük a földön kívüli élet lehetőségét, tehát volt-e erre önöknek valamiféle akkori megoldásuk, hogy mit csinálni abban az esetben?
Megoldás nem volt, mert én a Valeri Kubaszovval repültem, aki előttem már kétszer volt a világűrben, tehát óriási tapasztalatú, meg hát ott az űrhajósokkal mi együtt voltunk. Én személy szerint, erről sokat beszéltünk Valerijjel, és ő is kérdezte, mi lenne, ha Berci, mit csinálnál? Mondtam neki, hogy Valeri, hihetetlen módon megörülnék, hogyha valaki kintről kopogna, hogy Berci, itt vagyok, beengedsz, vagy kijössz, hát kimenni biztos nem mennék. De hát erről, ez csak ilyen elképzelés volt. Én nem hallottam egyetlen egy űrhajós társamtól sem, aki ne talántán találkozott volna, vagy még titokban tartotta, legyen az amerikai. Hát mondjuk az amerikaiak a Holdon már voltak, nyilván nagyon sok olyan mendemondat terjeng, hogy igen, ők láthatták, vagy épp tapasztalhatták, de aztán a végén bebizonyosodott, hogy nem. Nem, mert volt egy olyan probléma egyszer, hogy egy Apollo, sőt nem is Apollo, hanem a végén űrrepülőgép, ből láttak valami érdekes tárgyat, ami velük együtt repült, aztán kiderült, hogy mi volt az a tárgy.
És mi volt?
Hát levált az űrrepülőgép egyik lemeze, aha, és akkor ez gyakorlatilag minden tárgy bizonyos fokig az űrállomással, vagy az űrhajóval képes azonos pályán maradni.
Értem.
De aztán utána rövid időn belül eltávolodik ez az egész. Volt ilyen a Szajusz típusú szovjet űrhajósokkal is, hogy a világűrbe kidobott konténer hasonló pályán repült az elején, mint az űrállomás. És akkor mondták, és óriási csődület az irányító központban, hogy na akkor az mi lehet, mert nem tudták eldönteni, mi volt az.
Értem.
Akkor a végén kiderült, hogy semmi más, csak az a konténer, amit kidobtak az űrállomásban.
Űrszemét, amit mondanak, ugye?
Egyébként űrszemét, igen.
Ön most így, a 40 év távolatából, minek tartja önmagát? Tehát továbbra is egy, most már mondjuk nyugdíjállományú vadászpilótának, katonának, vagy egy nyugdíjállományú űrhajósnak? Tehát önmagát hogy határozná meg?
Ez jó kérdés. Hát én azt hiszem, hogy valahogy úgy kellene meghatározni magamat, hogy ami megtörtént, megtörtént, és amiben gondolkodom a többiekkel együtt, azokból az elképzelésekből minél többet szeretnék segíteni a megvalósításban, vagy együtt gondolkodva hasznos dolgokért küzdeni. Én azt hiszem, ez lenne a legfontosabb.
Értem.
Még a számomra. Most az, hogy nyugdíjas vagyok, nem vagyok nyugdíjas. Hát valamikor, az biztos, amikor úgy 40 vagy 30 éves voltam, és találkoztam egy 70 éves mondjuk tábornokkal, aki ugyanúgy már akkor nyugdíjban volt. Hát, hogy néztem, hogy te jó, így 70 éves. Most én vagyok a 70 éves nyugdíjas, de hát az ember...
De nem érzi olyannak magát, ugye, mint annak idei 70 éves tábornok.
Pontosan ez az, hogy akkor úgy néztem, mondom, te jó, 70 éves, most én vagyok 70 éves, és abszolút nem érzem magam 70 évesnek.
Értem.
Tehát nyilván...
Gratulálok ehhez a...
Ne, hát
mert amit látunk, tehát amit látunk itt, hogy egy dús hajzattal, jókedvű, mosolygó, ruganyos léptű, nem elhízott emberre ülök szembe, hát ez már föltételezi azt, ugye, hogy ahogy szokták mondani, tehát hogy az már maga egy fél, hogy is mondjam, vitalitás érzés, jó vitalitás érzés kölcsönöz.
Igen, én azt hiszem, hogy pontosan erről már többször beszélgettünk, hogy az a sok-sok ember, aki azt várja, hogy igen, már pedig te maradj olyan, hogy igen, tudjunk veled beszélgetni, üljünk le veled beszélgetni, váltsunk szót, mondd el a véleményedet, ígyunk meg egy pohár bort, ígyunk meg egy jó korsó sört.
Igen.
Ha ők ezt akarják, és ezt, ezt a nagypap elmondja a gyerekének, a gyerek elmondja az ő gyerekének, mert most már, hát én is ott vagyok, hogy 70 év, hát második generáció lassan.
Igen.
Az én gyerekeimnek a gyerekei, akik nekem unokák, nagypapával akarnak beszélgetni, és hát az unokáim között is már vannak 12-14 évesek, hát majdnem azt mondom, hogy felnőtt korba fognak néhány éven belül lépni, így van.
És ön meg változatlanul fog továbbra is?
Nem, hát azért nyilván nem állok le velük futni, de azért versenyszerűen természetesen.
De tanácsot tud adni? Hozzáértő tanácsot?
Hát én azt hiszem, hogy ezt mindenki fogadja meg, ezt a gondolatot, nem tőlem, amit ön mondott, hogy igen. Azért a tapasztalat, amit átéltünk, vagy az idősebbek átélnek. Én imádom a ifjúságot, én nagyon szeretek velük lenni. Én számtalan, hát millió helyen. Vegyük Felvidéket, mert is onnan jöttek. Hát Pozsonyban egyetemistákkal találkoztam, fantasztikus élmény volt. Akkor voltam Kassán, csodálatos voltam. Voltam Királyhelmecen, Galantán voltam. Akkor
Tehát számtalan helyen járhatott, de akkor gondolom, számtalan. Ahol magyarság jelen van, ott gondolom az ön neve, az mind a mai napig jól cseng.
Marcellháza, Komárom, hát hogy az égben, ne? Komáromban olyan fantasztikus dolgokat, elmentünk általános iskolába, elmentünk középiskolákba, és akkor gyerekekkel találkozni, és akkor néznek, nem is hiszik, hogy te fönn voltál a világűrben. Azért ez egy óriási dolog, ez akkora energia pluszt jelent számára.
Hát ő számára is, ugye? De hát az gondolom számára, az emberek számára is.
Ma jött egy nagyon kedves barátom Szegedről, beszélgettünk egy jó fél órát, és azt mondta, hogy hoztam neked valamit. Kérlek, megmutatom. Egy kis gyerek írta, találkoztunk, és csinált egy rajzot, egy űrhajó, kedves Berci bácsi, nagyon sok szeretettel fogadd ezt a rajzot tőlem, és most adták át.
Milyen jól esett ez önnek is, de milyen jól esett ez annak a gyereknek is, hogy erre őt megindította, hogy egy ilyen rajzot készítsen?
Igen.
Lehet, hogy önnek talán nem is a tábornok megszólítás lenne a legmegfelelőbb, hanem a űrkutatás, űrutazás nagykövete.
Hát nem tábornok, hogy igen, hát katonai rendfokozat létezik, igen, de én azt hiszem az emberek, ez egy érdekes gondolat egyébként, amiről most fogok mesélni egy mondatban. Van mérnök úr, van doktor úr, van tábornok úr, miniszter úr, már mindenki, ugye? És nincs űrhajós úr. Tehát ez a fogalom, mint olyan, nem létezik. Mert egy ember van.
Ez egy egyedi.
Magyar. Igen. De én baráti körben rám számtalanszor ezen mosolygunk, hogy miért nem mondjátok azt, hogy űrhajós úr? No, nekem nem űrhajós úr, nekünk a Berci.
Értem.
Na jó, igen. Akkor akinek a Berci azért nem tetszik, mert nem érzi benne azt a tiszteletet.
Értem, tehát egy kicsit túl barátkozós.
Igen, holott azt éppen olyan tisztelettel lehet kimondani, mint hogyha nem tudom én mit mondana.
Értem.
Farkas Bertalant nem mondják. Farkas úr, ezt senki nem használja. A Bertalan úr, ez nem létezhet, ez nem jó. És talán azért vagyok én tábornok úr, mert ez egy olyan elfogadott...
Jobban dolog. Beépült a köztudatba.
Jobban beépült a köztudatba, igen.
Űrhajós úr, most ugye beszélgetésünk vége felé érkezve, tehát valamilyen módon meg tudná-e azt fogalmazni ezzel a sok tapasztalattal az ön háta mögött, hogy mi lenne a legjobb módszere azt, hogy inkább az világűr kutatását erőltessék mondjuk a kormányok, mind ahogy ön is említette, a fegyverkezési verseny helyett. Tehát ugye említette Kolumbusz Kristófot, amikor hogy felfedezte Amerikát. Ott is ugye volt egy bizonyos érdek. Lesznek-e nyersanyagok, lesznek-e aranylelőhelyek. Igazából a királyokat, akik oda küldték a Kolumbuszt, ugye nem az érdekelte, hogy most lesz-e új vidék, szép romantikus erdőkkel, meg vízesésekkel. Lesz-e ott arany, és a földje jó? Tehát, hogy a
világ... Ebből gazdagodtak meg az európai országok,
igen, ahol... Igen. Hogy magát a világűrt nem túl, hogy is mondjam, tehát udvariatlan-e egy ilyen területnek tekinteni, ami valamiféle hasznot hajtana a föld lakossága számára. És így esetleg érdekelté tenni a kormányokat ebbe.
Erről én azt hiszem már az elején valahol beszélgettünk, vagy megemlítettem, hogy a békés cél űr együttműködés. És ebben én azt hiszem minden kifejeződik. Tehát akkor, amikor nem tudom, amerikai valakik kitalálták, hogy vegyél területet a Holdon. A Hold az nem amerikaiaké, az mindenki. A világűr mindenkié. A világűr nem lehet felosztani, hogy na most én így felosztom, mert nekem milliárdjaim vannak lenn a Földön, és akkor én ott veszek magamnak egy nem tudom, én igaz, hogy nem fogok fölépíteni semmit. De vannak ilyen elképzelések, sőt, adtak már el hiszékeny embereknek a Holdon Föld területet, nem Föld területet, a Holdon, a Hold felszínén területet.
Értem.
Így a helyes kifejezés. Én úgy gondolom, hogy az a gondolat, hogy a világűr mindenkié, ezt ha nagyon-nagyon komolyan veszik és vennék a politikusok, akkor ebből nem lehetne versenyt. A versenyszellem mindig fontos, az visz előre bennünket. Az emberiség, az emberek hihetetlen kíváncsiak vagyunk. Ez hajt bennünket előre. Ebből lett világűr. Ebből lett űrhajó, ebből lett űrállomás, ebből lett holdprogram, ebből lett űrkutatás valahol már a Szaturnusz, Jupiter, és már mindent ismernek, majdnem mindent ismernek ezekről a bolygókról. Ez nem probléma. De én annak örülnék, hogyha megszerzett tapasztalatokat valamilyen úton módon valaki képesek lennének összehangolni, és akkor azt mondani, hogy nincs értelme újból valamit kitalálni, mert ez már megvan. Rakjuk hozzá mindazt, amit én mondom, úgynevezett nagyon divatos szóval innovatív dolgokat, rakjunk bele abban, ami már megvan. És akkor ebből lesz, tovább tudunk lépni, közösen együtt. Ne az legyen a legfontosabb, hogy most amerikai zászló lesz kint a Marson. Hát az nekünk magyaroknak mit jelent? Mert az, hogy mi a Marsra egyelőre valószínűleg nem fogunk, a Marsot nem veszük célba. De az nem azt jelenti, hogy egy békés célú űr együttműködés keretén belül, ha csinálnak egy űrhajót vagy egy űrállomást, hogy abban a szerkezetben ne legyen akár magyar műszer.
Értem.
Magyar olyan találmány, ami igen, nálunk volt a legnagyszerűbb szakembergárda, ami azt a problémát képes volt megalkotni. És egy nagyon-nagyon komoly fedélzeti berendezést csináltak a magyarok. Csináltak az európaiak, teljesen mindegy, melyik nemzet. Na ez lenne az űregyüttműködésnek, az ő iránti gondolkodásnak talán egy motto, hogy igen, összefogás, megértés és egy határozott elképzelés megvalósítása a jövőben az emberiség számára.
Hát én azt hiszem, hogy záró gondolatnak ennél szebbet, ennél jobbat nem is nagyon lehetne elképzelni vagy kívánni. Én nagyon köszönöm űrhajós úrnak, Farkas Bertalan tábornoknak, hogy a Ma Hét Média Család adásidő podcastjának a vendége volt, és bízom benne, hogy azt, amit előre tetszett vetíteni, hogyha nem is ön személyesen, de az ön gesztorsága, az ön mentorsága alatt egy újabb magyar nemzetből kikerülő űrhajós vagy űrhajós nő eljut a világűrbe, akkor arról mi hamarabb mi is majd adhatunk információt saját olvasóinknak. Köszönöm szépen az idejét.
Én is köszönöm, és nagy szeretettel, tisztelettel köszöntöm azokat az embereket, akik a magyar nyelvet ismerik, tudják, szeretik, és én azt kívánom, hogy Szlovákiában is, Magyarországon is, Európában is legyenek most már valóban vírusmentes hetek, hónapok, évek, és csak úgy gondoljunk vissza, hogy volt egy ilyen világjárvány, amit szerencsésen az emberiség, az orvosok, kutatók jóvoltából képes volt legyőzni. Ezt kívánom tiszta szívből.
Köszönöm szépen az olvasóink, a hallgatóink nevében is.